János, amikor ki nyomtatta és elküldte nekem is ezt a programlistát, akkor ott volt, hogy boldogok a házasok, és nem volt utána semmilyen írásjel, hogy ez egy kijelentés, vagy felkiáltás, boldog a házasok, vagy éppen kérdőjel, vagy kérdőjel és felkiáltójel. Valóban erről kellene, azt gondolom, mai napon beszélnünk, hogy boldog a házasok, és utána amennyire megismertük a Bibliát, és amennyire ismerjük a saját életünket, és amennyire ismerjük azt a világot, amely körülöttünk van, és amelyben mi magunk is élünk, próbáljunk meg mi magunk is valamilyen írásjelet kitenni ezután a mondat után, a mi ismeretségünk alapján, hogy mi az, ami alapján mi tájékozódunk ebben a világban. Boldogok a házasok! Kinek mi jut eszébe? Egy gyors kérdés, és bátrak nyugodtan föltehetik a kezüket, hogy boldogok a házasok. Ez, amikor ezt olvasta, akkor miért gondolt arra, hogy neki most ide kellene jönni? Miért gondoljátok ezt így, hogy ti nektek most itt a helyetek ezzel kapcsolatban? Bátran azt gondolom, hogy legyen egy kis bibliaóra, bár ahhoz egy kicsikét sokan vagyunk, úgyhogy ha a bevezetés megtörténik, nálunk is egy bibliaórán vagy egy ifjúsági alkalmon, akkor, és ennyien vagyunk, akkor azonnal csoportokra megyünk, hogy meg tudjuk beszélni a dolgokat. Azért állandóan nem fenyeget ez a veszély sajnos minket, hogy ez lenne, de csapjunk bele.
Mondhatom?
Na, hát kedves testvérem.
Ez érdekes lesz, mert biztos látni, hogy már őszülő hallántékon van, és pláne a páromnak, és mi előtte vagyunk egy hónappal a egyházi házasságunk kötése előtt.
Hány éves, meg lehet kérdezni?
Meg. 66, 67.
Húha!
1971-ben csak egy tánc volt, aztán útjaink szétváltak, én megözvegyültem, és boldog férjemnek köszönhetem, hogy ő általa újra találkoztam, és most boldogok vagyunk.
Értem. Hú, hát akkor Isten éltesse önöket is. Ez akkor, ez mikor történt meg tulajdonképpen, ez a házasságkötés?
Egy hónap múlva lesz.
Ja,
és ezért jöttünk el, mert az atya, aki készít minket fel, római katolikusok vagyunk Miskolcról, és mutattam neki, hogy mi hova jövünk, mert mi énekelni jöttünk ide,
ja,
kórusban énekeltem.
Akkor onnan volt olyan is.
Igen. Köszönöm.
És a hangja.
Köszönöm. És mondta, hogy föltétlen erre menjünk el. Beültünk először a Sándor Pityis Frigyes atyának a tiszteletesünk a előadására, és akkor mondom, te figyelj már, akkor erről nem maradunk, és szaladtunk ide.
Ja, igen.
És ezért vagyunk most.
Igen, akkor valóban pont ezt éli át az ember, hogy eljön egy ilyen alkalomra, és akkor mennyi minden másból kimarad. De hát úgy látom, hogy ezek a kis kütyük azért vannak itt, hogy aztán az internetről valamelyest abból is lehessen részesülni. Hát überelni nem fogom tudni azt, amit az atya otthon Miskolcon, illetve Sándor Frigyes lelkész testvérem tud mondani majd a házasságról, hiszen az egy sorozat, és valóban én magam is legalább 5, de inkább 6 alkalmat tartok jegyes oktatás címén azokkal, akikkel felkészülök, és azokat az igéket szoktam elővenni, amik az evangélikus esketési liturgiában előkerülnek, és ez nagyon-nagyon fontos. Dani, te nagyon kapaszkodsz valakinek a kezébe, légy szíves, mondd el, hogy miért éppen ide jöttetek.
Azt hiszem, miért éppen vele.
Tegnap nem így látom, mindegy.
Jó, Daniel,
vagy Cserkeszi,
evangélikus lelkész, tavaly szeptember óta, és a feleségem, Dubon és Ordi Eszter, és Várjukban, tavaly július, igen, a mostani július, a tavaly július óta feleségem, és most várjuk az első gyermekünket, és hát lelkészként, azért én úgy gondolom, hogy nem hallhat az ember eleget arról, hogy a szolgálatot és a családot hogyan tudja összeegyeztetni, vagy hogy egyébként, hogy hogyan élheti meg Isten szerint a házasságát.
Ez a másik, az inkább idevaló téma, az első az inkább, tehát ha még valaki ezzel van, hogy a szolgálatot hogyan tudja összeegyeztetni a házas élettel, amiben van, az menjen egy külön terembe a feleségemmel. mert bizony ez egy érdekes dolog. Így van. Nos, hát akkor szeretném újra föltenni ezt a kérdést, hogy Boldogok a házasok címmel jöttünk ide, de kérdés, hogy milyen írásjel szerepel ennek a mondatnak a végén, mi az, ami ide bevonzott bennünket. A frisseket nagy szeretettel köszöntöttük már, akik fognak, vagy akik egy éven belül, vagy kicsit több, mint egy éve házasodtak. De mi az, ami ide bevonzott a cím kapcsán bennünket? Boldogok a házasok. Hogyan értelmezzük azt, főleg most már tudva, hogy István bácsi, elnézést, bocsánat, az én lelkészem volt Érden annak idején, Écés István lelkész úr hogyan vitte ezeket a gondolatokat? Egyébként oda is mentem utána hozzá, és mondtam neki, hogy István bácsi, pont azokat a pontokat tetszett elmondani, amiket én is szívesen elmondtam volna. Itt vannak aláhúzva, például itt van az egyik pontban, azt mondja, milyen a szív, ugye? A boldogság titkát legerőteljesebben talán a szívát ültetés képe tudja. Most elrontottam, egy kicsikét előrébb ugrottam a gondolatban. Na, de milyen írásjel van a mondat mögött, ami miatt ide bevonzottunk? Tessék, vagy csókolom. Kérdőjel. Jaj, hát itt meg a lucval vagyok is.
Mi ma 50 éve vagyunk házasok,
igen,
és nem sok időnk van hátra, és ezt még ki szeretném használni, hogy boldogan legyünk. Azért jöttem ide.
Értem.
Meg azért is, hogy megalattam.
Lucfalvai bibliaiskolások. Isten hozta önöket.
Köszönöm.
Jól van. Tehát egy kérdőjel, boldogok a házasok? Nagyon jó. Visszatérünk rá. Aztán még milyen írásjel lehet utána? Kettős pont. Húha! Érzékelhetjük azt, hogy a hegyvidéki gyülekezetből vagyunk.
Mi is az elején.
Ti is az elején vagytok. Jól van. Isten áldjon titeket. Boldogok a házasok, kettős pont. Mi következik utána? Nagyon jó, nagyon jó. Beszéljünk róla. Hogyan lehetne ezt még folytatni? Igen, tessen neked bejjebb fog. Szervusz, Cöndi, gyere! Megmondom őszintén, hogy amikor megtudtam azt, hogy ebből a témából nekem föl kell készülnöm, akkor nagyon megnéztem a naptárat, ugye tudjuk azt, hogy az országos evangelizáció az mindig október hónap második szombatján van, és én hálát adtam Istennek azért, mert a hónap első szombatján van nálunk a fiatal családosok köre. És mondom, ővelük egy kicsikét beszélgetünk ebben a kérdés, hogy én magam is föl tudjak készülni helyesen erre az alkalomra. És őket, ővelük elkezdtünk nagyon-nagyon jól beszélgetni erről, hogy valóban mit jelent ez, hogy boldogok a házasok. És hát nagyon-nagyon döbbenetes volt az, ahogyan ezt mi magunk is hallottuk. Ott egy testvéri társaságot, egy testvéri közösséget tessék elképzelni, akik azt gondolom elég hamar tudnak arról beszélni, vagy érzékeltetni legalábbis azt, hogy milyen érzéseik, milyen hiányosságaik, milyen bűneik vannak, és ezeket meg tudják vallani egymás előtt. Hiszen maga az ige is bátorít bennünket arra, hogy erős erősség, bátorít bennünket arra, hogy azok a kis közösségek, amelyekben részt veszünk, azokban valljuk meg a bűneinket, és így éljük meg az életünket. De amikor én is megkaptam ezt a témát és ezt a címet, akkor az összes írásját így végig pörgött bennem, hogy akkor most hogyan is lehet ezt megcsinálni. Ezt mondani, hogy boldog a házasok. Boldogok a házasok? Boldogok a házasok. És amikor meghívtam őket egy e-mailbe, hogy na, ez lesz a téma most, akkor oda írtam alá utóiratban, hogy ahogyan egyszer, nem tudom, ez mennyire ismerős ennek a neve, Besenyő Pista bácsi, azt mondta, eljön, megtudja, hazamegy, és csinálja. Már hogy ő kiokítja, és én is ezt írtam, hogy eljön, megtudja, hogy boldog házas, hazamegy, és boldogan él. És pont így éltük át mi is az Angival ezt a dolgot. Angilával, a feleségemmel. Hogy a rengeteg sok nehézség közepette, amiben vagyunk, meg idegesség, meg az, hogy Anginak világi állása van, és ebben a dologban ő naponta megmártózik, és naponta fölveszi azt, amit ott tapasztal, ami egyrésztről döbbenetes, mert, mert bizonyos fokig nagyobb a megértés és nagyobb az együtt szenvedés egy munkatársi közösségben, mint egy egyházi közösségben, ami nagyon komolyan jellemzi a mi gyülekezeteinket. Másrésztről pedig azok a kiáltások, amik a világi környezetben, egy világi munkahelyen vannak, és egy lelkész feleség meg egyértelműen látja és tudja azt, hogy Jézus a válasz. Hogy Jézusban hogyan békélne meg az ember. Hogy Jézusban hogyan nyugodna meg az ember. Hogyha Jézus lenne az ő szívébe, de nyugtalan. Miért? István bácsi is elmondta, mert keressük. Mit keresünk mi? Azért nagyon jó, mert amikor jegyes oktatáson vagyok emberekkel, és számomra is egy kicsikét szinte nevetségesen alapvető dolgokat fogalmazok meg, rájövök arra, hogy meg kell fogalmazni ezeket a nevetségesen alapvető dolgokat. Mert nem tudja a mai ember. Nekem is időbe telt, mire rádöbbentem arra, hogy valójában a boldogságot keresem. A békességet keresem. Szeretnék szeretve lenni, és szeretnék szeretni. De hogyha ezeket a dolgokat nem mondjuk ki a magunk számára, és nem fogalmazzuk meg, akkor csak a vaktába lövöldözünk, és az van, amit István bácsi is mondott a prédikációjában, hogy pótlékokkal tömjük be az életünknek a lukait, és azt hisszük, hogy azok békességet és boldogságot adnak nekünk. Boldogok a házasok? Boldog a házasok, kettős pont. Hogy folytatjuk saját magunkban a saját életünk problémáit. Mitől boldog egy házasság? Ez a következő kérdés. Na, lehet újra válaszolni. Ne csak én beszéljek állandóan, hiszen ez egy bibliakör. Valójában parancsolj! Egymás terhét hordozzátok, ugye? Ez is benne van. Köszönöm szépen. Lehet igéket mondani, ez nagyon-nagyon fontos. Egymás javát keresni. Keresik az emberek. Egymás terhét hordozzák, egymás javát keresik.
Egymásba kapaszkodunk.
Egymásba kapaszkodunk. És lehúzzuk egymást. Ha nem...
Nekem ő az élő görbebotom. Én egy komoly csípőműtét előttem, és nekem nagyon fontos, hogy ő mellettem legyen.
Akkor fizikailag is.
Igen, és az a szerencse, hogy ő is ugyanilyen problémával szenved, de a Jóisten úgy rendezi a fájdalmainkat, hogy amikor neki nagyon fáj, akkor nekem nem. És akkor én vagyok a görbebotja, tehát mi társasok vagyunk egymásnak, szó szerint.
Ez egy olyan csodálatos dolog, ez egy olyan gyönyörű megtapasztalás. Mert pontosan erről beszél a Biblia, hogy az erős emelje föl a másikat. Mert az erős sokszor így szokták gondolni, és pont a házasságban érvényesül ez leginkább érdekes módon. Hogy az erős az azért erős, hogy megmutassa azt, hogy ő az erős. Pedig ő nem ezért kapta az erejét, hanem azért, hogy emelje föl a gyengét. Most vasárnap egy kicsikét már készültem a holnapi ige hirdetésre, és az Efezusi Levél 4. fejezetéből lesz írva, az, amikor van benne egy ilyen mondat, hogy aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem dolgozzék, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Tehát nem azért, hogy ő csak úgy bővölködjön ebbe a világba, hanem azért, hogy legyen mit adnia. Hát ez már egy más gondolat, mint amit a világ szokott hozni. De alapvetően én azt gondolom, hogy pontosan a mi témánk, persze mindenki a maga szekciójában elmondhatja, hogy a mi témánk mutat rá annak, leginkább annak a valóságára, hogy Jézus a boldogságról egészen másképp gondolkodik, ahogy István bácsi is mondta az igehirdetésben, mint ahogyan az emberek. Mint ahogyan az emberek körülöttünk. Csak pár képet tényleg villancsunk föl, hogy hogyan gondolkodik a mai hedonista világ. Ugye hedonista az öngyönyör kereső életet él, amit most Európa is él, és egyszerűen széttárt kezekkel csodálkozik. Én is egy ige hirdetésben például elmondtam, mert arra kényszerültem, hogy elmondjam ezt, hogy még mindig nem arról beszél a német társadalom, hogy hogyan lehetne betömni ezt a generációs lukat, hogy ő nekik gyermekeik és unokáik legyenek. Mert Magyarországról is azért mentek ki, ismerőseim vannak a gyülekezetből, mérnök és orvos. Azért vannak kint Németországban, mert 35 és 50 között nincs német ember. Az utcákon nem lehet látni. És még mindig nem arról beszélnek, hogy hogyan segítsék meg a német társadalmat, hogy gyermeket vállaljanak. Nem. Hanem mindenki 40 évesen kezd el gondolkodni azon, hogy hopp, hát a karrier már megvan, elértem valamit az életemben. Én nem tudom, Angi, erről egy pár szót, mint a munkádat fölvillantva, tudnál-e mondani?
Igen, hát nekem én egy nagy multinacionális cégnél dolgozom, ahol nagyon sok fiatal kollégám van, és most már 20 éve dolgozom ennél a cégnél, tehát elég nagy látom a változást, tehát hogy amikor én elkezdtem dolgozni, illetve a mai fiatalok, ez az XY generáció belép a munkaerő piacra, hogy ők egészen máshogy gondolkodnak a házasságról, és nagyon sok kedves fiatal kolléganőm van, aki szomorú, megkeseredett, és nagyon-nagyon társra vágyik, és állandóan, illetve nem tudják pontosabban, hogy mire vágynak, ez itt a probléma szerintem, mert egy kicsit irigykedve néznek, mondjuk például rám, aki boldog házasságban élek, és gyermekeink vannak, és még boldog.
Hallottátok, kimondta? Mehetünk is.
De ugyanakkor, amikor beszélgetünk, és kérdezik, hogy ez hogy működik, mit csinálok, bocsánat, akkor amikor ezeket, tehát elmondom nekik, hogy ez hogyan van, akkor ők azt nem akarják vállalni. Tehát, hogy áldozat hozatalnak, vagy az önmegvalósítás lemondásának tartják ezt, illetve nem akarnak alkalmazkodni. Tehát egy kicsit félrecsúszott az értékrendszerük, és hát nem tudják, hogy mi az érték, és mit szeretnének. Akarnak valamit, de ezért nem tudnak lemondani. Egy ideig tudunk beszélgetni, tudok nekik tanácsot adni, de elérkezünk egy ponthoz, amikor nincs más válasz, csak az Isten és a hit. És tehát nincs megoldás más. Ezt tudom nekik mondani, de ezt nagyon-nagyon elutasítják, és valami manónak tekintenek, hogy ezt ők nem tudják az életükbe beilleszteni, illetve nem jutnak el odáig, hogy nekik ez kérdés legyen. Úgyhogy ez itt a probléma szerintem, hogy ugye az igehirdetésben is hallottuk, hogy nincs más út, csak az Isten hit. És az a baj, hogy bármilyen tanácsot adhatunk a fiataljainknak, hogyha nem jutnak el oda, hogy ők higgyenek, és hogy erre az alapjára építsék a házasságukat, akkor hát sajnos próbálkozhatnak. Valakinek sikerül, de hát nehéz. Tehát úgy.
Ez a döbbenetes.
Szabad hozzá. Igen. Igazából az a probléma alapvető szerintem, hogy tévedésben vannak az emberek, csak a felszínen a boldogság helyett a megszerezhető anyagiakat, annak a birtoklását, azt hiszik, hogy az a boldogság. És a Isten köszönő viszonyban sincsenek, és mi járunk Miskolcon egy ilyen neopatekommunális úgynevezett közösségbe, és ott viszont nagyon boldogan tapasztalok, hogy nagyon-nagyon sok fiatal jár, és ott vannak fiatalok 6-8-12 gyerekkel, és egész más. Meg vannak külföldről is, van egy spanyol család, például 6 kis gyerekkel, múltkor rájuk vigyáltak 6 gyereke, nagyon-nagyon boldogság ott, egész más szemlélettel. Nem ijednek meg az élet, hogy most mi eladták Spanyolországban az összes vagyonukat, mindent, és akkor eljöttek ide, semmi nélkül, se lakás se, és akkor most eljöttek.
Nyelvtudás nélkül.
Igen.
És most jó, az egész közösség, mindenki igyekszik valamit segíteni, tehát, de Istenbe vetett bizalomban bíznak az életbe. Viszont a mai fiatalok hiába van esetleg sok-sok milliója, vagy 100 millió, mégis nem bírik, hogy hát most sikeresek az élete, vagy összetévedszik a boldogságot a sikerrel.
Én is azt gondolom, ez nagyon köszönöm ezt a szót, egy pillanat csak erre reagálok, hogy ez a szó arra mutatott rá, amit tetszett mondani, hogy a mai keresztény társadalom is a keresztények, és nem tudom, hogy szabad-e még egyelőre ilyet kifejezni, hogy keresztény Európa, nem vagyok már benne biztos, és most nem csak a megnövekedett muszlim jelenlét miatt, hanem azért, mert fényképeznek, és azért, mert nem csak egyszerűen erre, hanem valóban egy céltévesztésben van, és ugye a Biblia többször használja ezt a szót a bűnre, hogy céltévesztés, tehát nem helyes a célja az embernek, mert elveszett, elfordult állapotban van Istentől, tehát eleve a cél keresztjében nem az Úristen van, akihez vágyakozna, hanem valami más, és azt hiszi, hogy egy nagyon furcsa teológiában, és nekünk luteránusoknak, evangélikusoknak éppen itt van a nagy előnyünk, és ebben lehetne megmutatni azt. Manapság kiírják, hogy láthatóan evangélikus, vagy valami ilyesmi. Én azt gondolom, pontosan erről van szó, hogy nem láthatóan kell evangélikusnak lenni, hanem hallhatóan evangélikusnak lenni. Pontosan ez. Mert ez annak a teológiának a következménye, amikor kifejezik azt, hogy ha én nekem van, az annak a feedbackje, visszacsatolása, hogy akkor én áldott vagyok, mert az Isten ajándékoz nekem, és ez az úgynevezett dicsőség teológiája, amit tanultunk most, ugye már pár évvel ezelőtt a teológián, hogy az a visszaigazolás, hogy jó úton vagyok, hogyha nekem van, amit én kitalálok. Na de hol mondja azt a Biblia, hogy én, amikor valamilyen helyzetben vagyok, meghívom az Istent az, hogy áldja meg az én imádságaimat. Nem arról volna szó inkább, hogy én keresem azt, hogy mit mond az Isten erről, vagy arról, vagy amarról, és arra állok rá, az imádságot rosszul használjuk. Mert nem fogadom el az Istennek az akaratát az én életemben, nem erre használom az imádságot. Ezt másik teremben talán éppen a Petiék, ugye az imádsággal, igen, az imádsággal kapcsolatos, igen, itt is ki tudjuk nyitni, az imádsággal kapcsolatosan, hanem arról van szó, hogy hanem arról van szó, hogy én azt csinálok, amit akarok, és ja Istenem segíts, amikor már látom, hogy nem úgy alakul. És például így van a házasság is. És ezzel kapcsolatban, mindjárt adom a szót, ezzel kapcsolatban pontosan ezt kell megemlítenünk, hogy az emberek, amikor elkezdjük mi is a jegyes oktatást, és akkor kis csoportok, most elkezdtem ezt, hogy pár évvel ezelőtt, hogy kis csoportban sikerül összegyűjtenem azokat, akik úgy nagyjából egy időben lesznek házasok, és nagyon-nagyon élvezetes beszélgetések vannak, és valóban ezt gondolják, hogy egy nehéz helyzetet mondjuk egy gyertyafényes vörös-boros vacsora meg fog gyógyítani. Meg ugye a pszichológusok is mondják azt, hogy az együtt eltöltött minőségi idő. De mik ezek a minőségi idők? Itt is van egy céltévesztés, hogy egymással hogyan foglalkozunk. És én már láttam olyanokat, jaj, már gyakorolják a házasságot. Papa fölteszi a kezét. Jó, úton tetszenek valamit. Jó. Oké. Na, így van. Tehát azonnal ott van az Istennek a jelenléte, de az, hogy ő köré hogyan gyűlünk össze. Hiszen ő az, aki megújít. Ő az, aki bűnbocsánatot ad. Bocsánat, így kell sorrendben mondom. Ő az, aki bűnbocsánatot ad. Ő az, aki kiengesztel, megvigasztal, kibékít önmagával. Olyan sokszor került elő a saját ima életemben is, ige olvasásban is, hogy ez az ige, amit Pál apostol ír a 2. Korintusban, hogy Isten ránk bírta a békéltetés szolgálatot, hogy Isten szerelmét kérlek titeket, béküljetek meg az Istennel, hogy megbékélj az Istennel, hogy nem ellenem van.
Nekem az jutott eszembe, hogy Luther az asztali beszélgetésekben elmondta egyszer, hogy a házas, tehát nem mai jelenségekről van szó, a házasság nem a életmódú világ. Tele van aljjal, bajjal, veszültség. De nagyon rossz üzletet csinál, aki ezt meg el akarja kerülni, mert akkor a test kényeit ráteszi a lélekre. És ez nehezebb.
Nagyon szépen köszönjük ezt a tiszta luteri tanítást, így van. Nem véletlenül találkozhatunk a Deák téri iskolának az igazgató tanácsában is. Valóban így van. Ilyen tiszta gondolatokra van szó. Van szó, mert én át szeretnék most lépbenni arra, amit én mint tanítási részt szeretnék elmondani ebben a mai alkalommal, ami innen indul ki, hogy az emberek hogyan veszik, ugye erről már beszéltünk eleget, hogy mit várnak a házasságtól, a házasság problémáit, nehézségét hogyan próbálják megoldani. És valóban nagyon sokat tapasztaltam én is, hogy a házasságba menekül az ember. Mert már eleve egy sérült otthonból érkezik. Ahol nincsen egység, és nincsen szeretet, vagy legalábbis nincsen megharcolt egység, és megharcolt küzdelemben, nem egymás ellen, hanem önmagunkban megharcolt egység az életünkben. Hanem csak várjuk, hogy legyen. Mert valaki apakép nélkül, valaki anyakép nélkül, van, aki a harmónia képe nélkül növekszik föl. És az a csodálatos, hogy erről sem így beszél a Biblia, hanem arról beszél, hogy mindenkinek újjá kell születni. Számomra egészen döbbenetes volt, és megrázó volt, nagyon hosszú ideig, nagyon szomorúan éreztem magam, és csak azért mondom el, mert egy szélesebb körben legalább ennyien voltunk együtt, egy lelkész gyűlésen, egy lelkész azt mondta, hogy már néhány házassága tönkre ment, és ezután ő azt mondta, hogy ezek szerint nem jó az, ahogyan én szeretni tudok. Ezt mondta. Ezek szerint az nem kell senkinek, ahogyan én szeretni tudok. És én azt gondolom, hogy ha Luthert ismerjük, ha a Szentírást ismerjük, amiből majd hamarosan olvasunk majd föl, akkor rájöjjünk arra, hogy a kiindulási alap rossz. Mert nem menekülnünk kell a házasságba, hogy az majd jó lesz. Mindenkiben, még akkor is, hogyha egy széttört családi kapcsolatban van, ahol az apa verte az anyát, vagy alkoholisták voltak, vagy nem volt minden esetre egység valami, mégis a gyermek, a fölnövekvő gyermek valami olyan reménységgel, valami olyan elementáris naivsággal megy neki az életnek, hogy de majd én megmutatom, hogy máshogy lesz. És nem lesz máshogy. Mert miről beszél a Biblia? Jeremiás, légy szíves.
Jeremiás 17-ből olvasom. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója.
Így van. Így van. Tehát a Bibliának a kiindulási alapja ez. Nincsen benne, kikerestem, 37 különböző igében, és több mint 50 alkalommal van benne a Bibliában az, hogy kik a boldogok. Hát leginkább ugye a boldog mondásokat ismerjük. És aztán még a Jelenések könyvében is vannak boldogság mondások. Boldogok az Úrban halnak meg, stb. De egyetlen egyszer nem olvastam, hogy boldogok a házasok. És aztán olvastam egy olyan könyvecskét, amit Angélával kaptunk, István bácsitól, ő esketett minket, ugye? Igen. Ugye te vagy az, akivel most 19 éves házas leszek, ugye? Jól tudom a dátumokat. 19. Aha, egy hiány 20. Ő egy hiány, én 19, ő egy hiány 20. És ez is ezzel kezdi, ez a könyv, hogy amit Pálhegyi Feri bácsi írt, hogy szívátültetésre van szükségünk, és hogy milyen az emberi szív, és hogy milyen hamis házasság az, amelyik folyamatosan hatalmas erővel, nagyon nagy hittel, átadott gondolkodással, meggyőződéssel dolgozik azon, ami halálra van ítélve. És számomra egészen megdöbbentő módon Pálhegyi Feri bácsi írja le ebben a kis könyvében azt, hogy a házasság sokkal inkább a pusztai vándorláshoz hasonlít, mint az ígéret földjéhez. Mit értünk ez alatt? Egy kicsikét beszéljünk. Most én hadd hallgassak el egy picikét. Mit értünk ez alatt? Nem? Nem döbbenetes ez a mi számunkra, hogy valaki, egy igehirdető, egy pszichológus degradálja a mi házasságunkat oda, hogy nem az ígéret földjének titulálja a mi házasságunkat, a mi házasságunkat, az én házasságom, hogy lehet ilyet mondani? hanem a pusztai vándorláshoz. Hogyan? Jaj, de akik az igét olvassák, azoknak mindig egyszerűbb. Meghallgatják, ugye, mert István Vázs is pont ezt mondta, ugye. Mert ott volt kőszikla. Szabi, te mondani szeretnél valamit. Igen.
Én valami a boldogtalanság újra szerintem, hogy a házasság és a boldogság.
Bocsánat, még egyszer hangosabb.
A boldogtalanság oldaláról gondolkodtam most el picit.
Aha, na ezt láttam átsuhanni az arcodon.
Igen, hogy eszembe jutott a Jóistennek, és igazat adok neki, hogy nem jó az embernek egyedül. És hogy ez mennyire igaz. Hogy én jó párszor megtapasztaltam ezt, hogy amikor valamilyen konferenciára vagy rendezvényre több napra elhagyom a feleségemet, én is feleség vagyok, nem tudom, ezt majd egyszer másképpen elmondom, de hogy, mert hogy fél ember vagyok, én is nélküle, feleség, de hogy amikor elmegyek egy hosszabb időre, 14 éve vagyok házas, akkor egy 2-3 napig úgy annyira el vagyok, és a harmadik nap után mély depresszió esett. Hát, hogy nem is tudom ezt, hogy van, hát, hogy ez most biztos jön az emberből, de hogy ez egy ilyen boldogtalanság érzés egyedül lenni, és a társat nélkül lenni, és ezért gondolom azt, hogy én egy boldog ember vagyok, amikor a feleségemmel és a társammal és a családommal vagyok, mert nem jó nélküle. Úgyhogy csak így ezt.
Ezt én Szabi, nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert nagyon sokszor van, egy pillanat, nagyon sokszor van az az emberben az az érzés, hogy el kell menni, de mondjuk a távol létben érzi meg valójában azt, ami a valóság. Mert amikor együtt vagyunk, és én azt gondolom, hogy ez a csodálatos az Isten igéjében, hogy nem ámít bennünket, hanem az igazságot mondja el. És az igazság nem azon múlik, hogy mi hogyan érezzük magunkat, vagy mi hogyan gondolkodunk valamiről, vagy mi hogyan vélekedünk valamiről, vagy milyen teológiát követve jutunk el bizonyos következtetésekre, hanem az igazságot mondja el. Ami nem azon múlik, hogy mi hogyan érezzük magunkat. Tehát azt az igazságot mondja el, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. De mégis, amikor az ember együtt van a feleségével, pont tegnap este beszéltem valakivel, tegnap este, vagy délután hívott engem föl, és mondta, hogy te Géza, miért van az, hogy amikor nyugodtan együtt lehetek a feleségemmel, akkor vágyom arra, hogy pecázzak, a kutyával menjek el sétálni, ma a motorozni nem, mert Szabi! Motorozni, ez igaz, motorozni. És akkor egyedül hagyom a feleségemet a dolgaival, én is egyedül végzem a magam munkáját, és amikor meg külön vagyunk, mert annyi minden más, akkor meg vágyunk arra, hogy együtt legyünk. Hogy miért van ez? Tökéletesen tükrözi a bűnbeesett állapotot. István bácsi is nagyon jól, tisztán, kristálytisztán mutatott erre rá, hogy egyedül akar lenni az ember, önmagát akarja megvédeni, mert nem jó, akkor zavaró tényező a másik az én életemben, hogy én igazán önmagam legyek. És ezt megmutatta az ige valóságában, ugye, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és megmutatta a házasság, és annyi minden más kérdésben is ezt, az ige hirdetésben. Egy pillanat, itt volt egy jelentkezés, de pontosan ezt szeretném megmondani, csak még egy mondattal lezárni ezt a gondolatot, amit Szabi mondott, hogy ez a valóság. De amikor valami csörrenés, csördülés van esetleg közöttünk, akkor valami miatt nem ez a valóság. És ez változik? A valóság, az igazság az változik? Nem változik, csak mi másképpen tekintünk rá. És ez a szörnyű, mert nem a hitünk vezet bennünket, hogy mi a valóság, mi az igazság a mi életünkben. Ha ez egy ige hirdetés volna, csak azt mondanám el, hogy úgy élünk, mintha Jézus Krisztus nem támadt volna föl, és nem lenne itt most mellettem, és nem lenne itt a ti szívetekben, hanem úgy élünk, mintha ez egy mitosz volna. Nem valóság az, hogy bármit mondhatok. Mert nem halunk úgy meg valami kis füllentésünk, hazugságunk után, mint Anániás és Szafira az apostolok cselekedeteiben, hanem bepróbálkozunk egy kis hazugsággal, és aztán megy a többi, mert miért? Mert nem haltunk meg. Mert nem jött a 10 csapásból 3, mondjuk a 4., 5. és a 8. Vagy mit tudom. Ugye? Tessék parancsolni.
Igazából azt gondolom, hogy Jóisten nem véletlenül, hogy teremtett férfit és nőt. Tehát, hogy egymás kielégítsék, és a véletben ezt, mint hálás, tudják segíteni egymás. De én azt szakom a legjobb problémának ebben ellentőt, a propaganda, a televízió, a rádió, a sajtó, mind edellen hat, mikor olyan reklámok vannak, hogy jaj, mert megérdemled, meg mit. Tehát messze nem a katolikus felfogást, érveket ötélemokat szerint költik, hanem éppen ellenkezőleg, és igen negatív hatással van, és hát ennek kell nagyobb teret adni, hogy most már mondom, hogy látom azt, hogy a fiatok is jobban fordulnak a Jóisten felé, de még mindig nem eléggé, és mindig nagy a ellenkező tábor hívei, úgyhogy
ebben
küzdelem. Most még visszatérve arra, hogy hát a házas felek. Én úgy gondolom, hogy a pusztában is, mégis a megyed úton az ember is, egy-egy rész feladatot megoldnak közösen súrodással ezzel azzal, de megvan a sikerélmény, és akkor ezek hosszabb távon segít a további fejlődést.
Uh-huh. Igen, nagyon szépen köszönjük, és örülünk annak, hogy így tetszenek látni ezt a dolgot. Parancsolj! Hangosabban egy picit, itt elől alig hallatszik.
Igen, sevelesenés.
Sevelesenés, igen.
Szembe, hogy van ez a, nem tudom már kinek a szerzeményeze, hogy a Ádám Évánál is, hogy az Ádám kéri az Urat, hogy adja neki társad, de amikor megkapja egy idő után, azt mondja, hogy hát Uram, nem bírom már tovább, vedd vissza. De aztán egy idő után megint kéri, hogy mégiscsak, tehát ez a, mert mégiscsak névben nem bírom, tehát rosszabb névben, de az a sevelesen évben, és mondta, tisztelt bánkodásos volt el, hogy nélküle vannak, de aztán vele van, vagy az Isten is megjelenik neki, megkapják a mannát, de aztán megint, tehát az zsidó még történetebb, és ugye ezt folyamatosan látható, a sevelesen évben, tehát hogy igazán nem tudnak megnyugodni ebben. De amit akarok mondani, a lényeg szerintem az az, hogy lesznek ketten egy testé, az nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve össze vannak kötve, és mindenhova együtt, és mindenhol. Tehát a feleknek azért van egyfajta, hogy mondjam, intim élet terük is. Tehát akár a barátnőkkel, akár a barátokkal, tehát a szabadság, egyfajta szabadság, az a lánc lesz összeláncolva, tehát kötöttség, olyan kötöttség, hogy nincs belőle kilépési lehetőség, akár csak pár napra elmenni egy konferenciára, vagy akármi egy külön programra, csak veled megyek, vagy csak veled jöhetsz, akkor az már lánc, az megkötött. Tehát mindenképpen szükséges az szerintem, hogy egyfajta szabadság fog megmaradjon mind a két fél számára, mind a két fél számára. És akkor lesz a... Tehát van egy ilyen mondás is, hiszen valami ilyesmi, hogy a jó házasság titka az, hogy tudnak külön is lenni, tehát hagynak időt arra, hogy mindenki legyen egy kicsit külön is a barátaival, a saját hobbiát, akár horgászat, fotózás, stb. És aztán legyen egy visszatérési.
Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert az ige azt mondja, hogy legfeljebb csak annyi időre menjenek el, ameddig imádkoznak. Jaj, de jó, ez a hegyvidéki gyülekezet. Igen, tessék parancsolni, drága testvérek, igen.
20 éve vagyunk házasok, hogy merem mondani azt, hogy minél közelebb kerüljünk az Úr Jézus Krisztushoz, külön-külön és együtt, annál jobb a házasságunk. Nem tudom megmagyarázni, miért.
Nem most ezzet megmagyarázni.
De úgy értve, hogy nem tettünk semmit, csak odaállva voltunk Krisztushoz. Mögöttem lévőnek annyit szeretnék mondani, hogy én azt gondolom, a statisztikát, ha nézi, nagyon sok házasságnál a barátok és a barátnők törték meg a házasságnak a szentségét. Mert ők belelátnak az intim szférába, ki van a szójuk, tányértörés volt, barátnő, barám. Képzeld el, milyen, és akkor már tudják, és azt a kellő helyet a rést oda be tudnak menni, és tönkre teszik azt a házasságot, amit Isten rendelt el. Mert a házasság Istentől van. Tehát ez
én is még visszatérnék a pusztai vándorlásra, ugye Izraelnek ott a teretévesztése abban is megnyilvánul, hogy ők igényekkel léptek föl Istennek a szavával, vagy az akaratával szemben, ugye a legkülönbözőféle próbálkozások, a dénye, meg az uborka, meg a hal, meg a mindenféle kellett nekik a zsivatagban. És a házassággal kapcsolatban én ezt csak azért hoznám vissza, mert itt még arról nem esett szó, hogy a társunkat különnek tartsuk magunknál. Ez egy olyan alap, ami nélkül, hogyha az ember csak kívánságokkal próbál egy házasságba belemenni, az bukásra van ítélve. Mi is nagyon sokat tanultunk a Pálai Feri bácsi féle házassággondozásból, és ott egy alapvető dolog, hogy a házasság nem két pólusú, hanem három. Egy egyenlő oldalú háromszög, Isten és a házastárs között egy egyenlő oldal egymással, és külön-külön Istennel. És ez az egység, ez egy közösség.
Így van, az egyik jegyes oktatási napomat erre használom pontosan, ugyanis ezt az igét, és ezt az igét választottuk mi is Angival az esküvői meghívónkra, és István bácsi erről beszélt, Jeremiás 33, hogy egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor. Tehát nem egyszerűen csak egy közös út, amely egy közös vállalkozás, hogy már pedig elérjük, hogy fölépítjük ezt a házat, már pedig elérjük, hogy be is lesz vakolva, már pedig elérjük azt, hogy lesz benne három gyerek, már pedig elérjük azt, hogy stb. Hanem, hogy engem féljenek mindenkor. Ez egy következő lépés lett volna, és én azt tudom, onnan tudnám folytatni a te gondolatodat, hogy valóban megvan a szabadsága, azzal összekötve, amit a Szabi mondott az előbb, hogy de nem jó. Tehát amikor például bennem is az volt, most nem azért mondom, mert én csak ez egy nagyon közeli példa hozzám, ugye én egy motoros ember voltam, meg vagyok is, és az az öröm, ami bennem volt, amikor el tudtam menni motorozni, meg ez akkor még ez fontos volt az én számomra, akkor az első között volt az, amikor Angélával összeköltöztem, hogy neki is megmondjam, hogy milyen jó motorozni. És addig nem nyugodtam, ameddig le nem rakta az A-kategóriás jogosítványát. Úgyhogy nagy tapsot kérek a feleségét, A-kategóriás jogosítványát. Bizony, hogy tud kövérgáztani, de most nem erről szólodom, hanem arról, hogy igazából az, hogy milyen jó mondjuk horgászni együtt. Mert valóban így van, egy nagyon nagy, nagyon komoly lelki igazságot tetszett megfogalmazni ezelőtt. Hogy ilyen baráti, vagy akár szélesebb körből törnek be az embereknek az intim szférájába. Nagyon érdekes ez a baráti szeretet, ugye? Hogy belelátnak az életünkbe, de mégsem részei annak. És amikor az ember föltárulkozik, és kitárulkozik, és emlékszem arra, hogy amikor én elkerültem a teológiára 1989-ben, akkor 2,5 hónapon keresztül nem volt fűtés. És föllázadtunk a teológia ellen, miért van még mindig tanítás, amikor megfagyunk éjszaka, és miért nem lehetne szünetet elrendelni, és akkor inkább nyáron bepótoljuk, vagy valami ilyesmi. És egy bölcs professzorunk azt mondta, hogy nem szabad ezeket a dolgokat kiteregetni a lapok elé. És egyből jött a népszabadság, és egyből jött, és na, és miért lázadnak a teológiai? Ugye a világ mindig nagyon előszeretettel köszöni a nyelvét az egyház belső dolgain. Ugyebár, tudjuk ezt nagyon jól. És így leálltunk, és azt mondtuk, hogy tényleg ezt így nem szabad. És aztán a diák önkormányzat lebeszélte, hogy tényleg akkor pótoljuk ezt máskor, de ez így most nem méltó, hogy a teológiát tanuljuk. És elrendeztük egészen másképpen. De betört az intim szféránkban valami olyasmi, ami más nem is tud csinálni, csak megosztást. Mert nem azért, nem arról szól, nem arra van, nem azért van. És ez nagyon fontos dolog, és itt szeretnék néhány dolgot felsorolni, ami nagyon fontos, házasság célja az Isten tervébe. Próbáljunk meg összehozni dolgokat. Én föl tudok sorolni, mert itt van leírva nekem, de De próbáljuk meg összehozni azt, hogy miért mondta azt, hogy az Úr, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Próbáljuk meg felsorolni néhány dolgot. Én azt hiszem ötöt fogok. Bizony. Ja, kb. Milyen dolgokkal, hát te teológus vagy, mondjad
csak. Még mielőtt, tehát hogy egy észrevétel az, hogy szerintem ez nem csak a házasságra vonatkozik, tehát ez alapvetően a közösségre. Tehát, és hogy akkor lehet jó a házasság az embernek szerintem, hogyha meg tudunk közösségben élni eleve. És aztán a persze a feleségével, a házastársával együtt közösségben. De hogy ez szerintem az nem csak a házasságra vonatkozik, hogy nem jó az embernek egyedül, hanem a közösség
szükség. Igen, ez tulajdonképpen az utolsó pontja lesz ennek a felsorolásnak, hogy milyen misztikus dologot ír le Pál apostol akkor, amikor egész egyszerűen leírja, hogy milyen a férfi és a nő közötti viszony, ismerjük, ez is Efezusi levélben van, és ezt csak hozzáteszi, hogy de én ezt az egyházról írtam, Krisztus és az egyház kapcsolata. Hogy ilyen intim kapcsolata van a férnek és a feleségnek, hogy ezt ábrázolja ki, ezen keresztül tapasztaljuk meg igazán azt, hogy Isten hogy szeret minket, ahogyan nekünk is egymás felé kell fordulnunk, egymás gyengeségeit elfogadva, egymás erősségeit még jobban felerősíteni, egymást bátorítani, és egymás mellé odaállni, segítőként ott lenni.
Hát én is először tudok, hogy első helyen a házasságnak az Úrnak kell lenni. Tehát egy úrnak átadott élet, nem ilyen vallás, és akkor második helyen a feleségem van, nem a haverok, meg a barátnők, meg külön takon járok, hanem én is ezzel értek egyet, hogy tehát egy test, egy lélek, és nem is kellene annyi beszélni, hanem ahogyan megéljük, mert a tetteink beszédesebbek, mint a szavaink.
Köszönöm szépen. Angi, annak idején, amikor kérdezte tőlem sok-sok évvel ezelőtt, hogy na mégis mi alapján tartom a házassági felkészítést, egy egyes oktatást, akkor mondtál egy mondatot, amely nekem nagyon fontos volt, tudod? A boldog házasság az...
Nem tudom, hogy...
Jaj, ez az az, hogy ilyen. Mondja a jó dolgokat, és már nem is emlékszik. És te olyanokat főz?
Nem olyan,
mint így van. Azt mondta, hogy a boldog házasság az két boldog ember házassága. És ez alapvetően összecseng mindazokkal, akik eddig mondták. Mert nem a házasságtól várjuk a boldogságot. Mert az sokkal inkább hasonlítható a pusztai vándorláshoz. És itt most számomra egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, ami jelenti azt, hogy a pusztai vándorlás az egyáltalán nem degradáló kifejezés arra, hogy a házasságomhoz hasonlítom. Mert a pusztai vándorlás számomra fontos először is az, hogy tudom, és soha nem felejtem el, hogy honnan jöttem. Tudom, hogy az Egyiptomomból szabadultam meg. Tudom, hogy az Úré vagyok, mert meg vagyok keresztelve, mert a Vörös-tengeren átkeltem. Tudom, hogy hova megyek, és ezt soha nem felejtem el. Az ígéret földje van megígérve. Az nem itt van, és nem most. Isten a jelen pillanatot szépé akarja tenni nekem. De tudom, hogy oda megyek, és nincs itt maradandó városom. Tehát ebben a földi valóságban soha nem leszek, nem lehetek olyan boldog, mint amit az Isten megígért nekem. És soha nem felejtem azt, hogy hol vagyok most. Egy megkegyelmezett, bűnös állapotában, akinek az Isten mindent megadott ahhoz, hogy boldog legyen. Az elmúlt vasárnap nem erről volt szó, amikor Pál apostol írja a korintusiaknak az első korintusi levél első fejezetében, a nem tudom én, a hetedik versben, azt hiszem. Talán a hetedik versben. Igen. Biblia, 1 Korintus 7. Kinél van a Biblia, gyorsan ki tudnánk keresni nekem? Olvassa föl ezt? Lehet, hogy én előbb akkor ezt így meg is találom.
1 Korintus 7.
1 Korintus
1-7.
1 Korintus 1-7. Megvan? Valakinek megvan? Nekem megvan? Megvan?
Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk
Jézus Krisztus megjelenését várjátok.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát nem erről szólt minden evangélikus templomban az ige hirdetés, nem biztos, hogy alapvetően erről. Mindenetek megvan. Mindenetek megvan. Isten mindent megtett. Megelevenedett számunkra az úrvacsora egyik imádsága. Élő Úr Jézus Krisztus, aki mindent megtettél, aki halott volt el, ime élsz örökké, és mindent megtettél üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. És akkor mindenki beindul a gondolata, hogy jaj, nekem mire van szüksége. Én ilyenkor direkt várok is a liturgiában, hogy mindenki induljon be a gondolata, hogy rájöjjön arra, hogy mennyire hülyeség, hogyha nem azokra a dolgokra gondol, amiket az ige mond. A kételkedőnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a kenészek megtérés, az elesetnek új erőt és az aggódónak megnyugvás. Mert ezekben a kategóriákban vagyunk. Mert különben elvárásaink vannak az élettől, ezt ki mondta?
Én is.
Te is. Én is. Így van. Sokan mondjuk, elvárásaink vannak, amik nagyon rólunk szólnak, de nem. De az Isten soha nem ígérte ezeket meg. Azt viszont igen, hogy velünk lesz. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát miközben a házas életünkben élünk, soha ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk, hogy hová megyünk, és hogy hol vagyunk most. Mert én azt gondolom, hogy az az ember, aki ezeket a dolgokat alapvetően tudja, az nem tudja befolyásolni a világ a maga hedonista szemléletével. Ha hihetetlen kísértéseknek van kitéve, hogy a problémát másképpen és máshol oldja meg. Fölsorolom azt a néhány pontot, amiről szó volt. A házasság célja Isten tervében az, hogy szaporodjunk. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Egy Mózes. Aztán az, hogy uralkodjunk. Ugye kin uralkodjunk. Ezt nekem is mondta egy lelkész testvérem, hogy megteremtette Isten a maga képmásában az embert, férfivá és asszonyá teremtette őket, és utána az ember teremti a saját képmására és alkalmazza hasonlatosságára a másik ember. Farag az egyik ember a másikhoz. De nem Isten eszközeként, hanem ő üti. És hogy ez mennyire fals dolog. És itt kapcsolódom vissza arra, amit tetszett mondani, hogy a férfi és a nő együtt, egymást kiegészítve a teremtés korán. Nem a férfi külön, nem a nő külön, hanem a férfi és a nő együtt. Együtt. Aztán azt is mondja nekünk az ige, vagy illetve kis könyvecskénk, hogy képviselni az Istent. Képviselni ebben a világban az Istent. A férfi és a nő együtt. A cél tükrözni Istent, kifejezni Isten egységét. Ez csak akkor sikerülhet, ha Istennel házassági háromszögben élünk. Isten lényegéhez tartozik az egység azért, hogy csak egymással egységben élő házaspár képes tükrözni őt. Isten ellensége a diabolosz. Teológusokat kérdez. Pisti, te még nem szólaltál meg. Mi a diabolosz?
De az, aki szétdobál
mindent. Az, aki szétdobál mindent. Köszönjük szépen. Esperes úrnak De azért ne fogd vissza magad, légy szíves, mert te is házasságban élsz, és Isten megáldja a ti házasságot.
És egyre jobb.
És a nagy lányával egy nap alatt körbe biciklizte a Balaton. Normális. És mi csak néztük. Azóta egyszer a lányom, mondom, Balaton megkerülni, én meg várom őket. Na, szóval igen, tehát erről van szó, képviselni az Istent. Aztán tovább megyünk még, és itt van az, ami nagyon fontos. Ki kell egészíteni, azaz teljessé tenni egymás életét. Azt mondja 1 Korintus 11, sem férfi nincs asszony nélkül, sem asszony nincs férfi nélkül az Úrban. És aztán, és még van a legfontosabb dolog, és itt jön elő az Efezusi levél idézet, amit már mondtunk, hogy a legfontosabb, amiért az ember ebben a világban van, de az ember nem egyedül van ebben a világban, hanem házastársi közösségben, mert ez Istentől rendelt dolog, az az, hogy a hogy ki kell ábrázolnunk az Isten ebben a világban. Ezért vagyunk itt, hogy ki ábrázoljuk Istent ebben a világban. És ebben az egyik legfontosabb eszköz, szerveszönünk, ebben az egyik legfontosabb eszköz, ami számunkra pontosan ez, hogy a házasságunkon keresztül éljük meg a szeretett mi voltunkat, hogy Isten szeret minket. A megváltott mi voltunkat. A megtalált mi voltunkat. Hogy megtaláltak vagyunk. Hogy Isten keresett bennünket, hogy Isten utánunk jött. Nem mi kerestük Istent, ő jött utánunk. Kegyelemből, mert szeret minket. És ez egy nagyon fontos dolog, én azt hiszem. Mert ezért vagyunk is. Azt hiszem, hogy a keresztény Európa, ha még lehet ilyet mondani, de már megbeszéltük, hogy nem lehet ilyet mondani, úgyhogy nem mondom. A nem keresztény Európát azért fogják elsöpörni továbbá mindenféle izmusok és vallások és mit tudom, micsodák, mert nem az, ami. Mert a benne lévő keresztények nem azok, amik. Nem éljük meg az Isten egységét a mi házassági egységünkben. Persze igaz az, amit az előbb mondtál, hogy egy a szabadság. Na de a szabadság azért, ez olyan mint a olyan, mint tulajdonképpen a keresztény embernek a szabadsága. A keresztény embernek a szabadsága, hogy föl lehet-e tenni ezt a kérdést, hogy én szabadon választhatok. Mert amikor bűn alatt vagyok, hiába a valóság alatt vagyok, én azt hiszem, hogy akkor vagyok szabad, hiszen azt csinálok, amit akarok. De az egy szabadosság, mert nem látom, hogy a bűn alatt vagyok, és a bűn kényszerít engem, a római levélben rengeteget ír erről Pál apostol. A bűn által cselekszem ezeket a dolgokat, tehát szabad vagyok? Nem vagyok szabad. Szabad akkor vagyok, ha Isten uralkodik az én szívemben. De hát akkor ugyanúgy a mai liberálisan gondolkodó ember fölteheti a kérdést, hogy valóban szabadság ez? Ja, de hát a bűneset előtt az ember tudott jó és rossz között különbséget tenni, mert a hit kapcsolata olyan volt az Istennel, hogy megmondta neki a hit által, hogy mi a jó és mi a rossz. De amikor kiesett ebből a kapcsolatból, akkor már nem tudta eldönteni ezt. És csak akkor látjuk, hogy szabadok vagyunk, ha Isten rabságában vagyunk, idézőjelben. Ha Isten rabságában vagyunk. És nagyon sokan a világban ezt nem akarják tudomásul venni, hogy ez egy szabadság. Ezért van az, amikor Pál apostol éjfélkor dicsőíti az Urat a Filippi börtönben, leoldódnak a zárak, megrendül a föld, minden, és ők nem mennek el. Mert annyira együtt vannak a Szentlélekkel, hogy ők tudják, hogy nem azért pattant le a zár mindenről, hogy akkor ők most, hú, ezt Isten adta ezt a lehetőséget, ragadjuk meg, menjünk ki. Nem, hanem azért az egy filippi börtönőrért vetették, meg a családjáért vetették őt börtönbe, semmi másért. Mi pedig nagy lehetőségeket látunk, kihasználjuk ezeket, de nem a lélek vezet. Igen, tehát kiábrázolni Isten népe, Krisztus és az egyház kapcsolatát. Itt van egy ige, ez az Efezus 5.24. Kérlek szépen, Angi, ezt olvast fel nekünk.
Amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte.
Önmagát adta érte. Amikor erről a mondatról jegyes oktatásban beszélgetünk, akkor állandóan csak azt veszik föl a fiatalok, hogy mit jelent az, hogy a férfi. Még a Biblia is milyen régi, ókori, vagy középkori és feudális viszonyokat tükröz, és hogy a férfi hogy uralkodjon a nőn, de nem veszik észre, hogy az életét adja érte. És hogy ez a szeretet legyen benne, ahogyan a szabadság kérdésével is ez van, hogy szabad vagyok ezt tenni, de vajon megteszem-e? És hogy itt is ez a kérdés, hogy uralkodhatok rajta, de vajon ez az uralkodás mit jelent az én számomra? Az uralkodás Krisztus számára azt jelentette, hogy az életét a tőnkkel. Mert azt kellene meglátnunk nekünk, és ennek a valóságát kellene látni, hogy ebben a világon minden erről szól. A halálról, az elmúlásról, a szertefoszlástól, a diabolosz munkálkodásáról, és ezekről a dolgokról. És ami viszont az Istenről szól, tegnap az ifi alkalommal föl is tette az egyik ifi vezetőnk a kérdést, aki tartotta az alkalmat, hogy szerintetek látszik-e az, kérdezte tőlünk, hogy Isten uralkodik. Szerintünk ki uralkodik ebben a világban? Az Isten vagy a sátán? És annyira boldog voltam, hogy azok a fiatalok, akik 15-től 22 éves korosztályig voltak ott az ifiben, és külön kis csoportokban beszélgettük ezt meg, és amikor a közösbe bedobtuk, hogy melyik csoport mit beszélgetett, akkor pont erről volt szó, hogy látszólag a sátán uralkodik. És az egyik gyerek, nem is ifi vezető, az egyik gyerek azt mondta, hogy de mégis az Isten uralkodik. És megkérdeztem tőle, hogy miért mondod ezt? Amikor tényleg úgy látszik, hogy a gonosz uralkodik ebben a világon. És azt mondta, hogy azért, mert az Isten megbocsát. Mert az Isten olyat tesz, amit az a világ nem tud tenni. Ami ebben a világban, ennek a világnak a törvényeiben nincsen benne. Nem tud életet adni. Nem tud megbocsátani. Ezért hatalmasabb az Úr, a látszólag nagyon jó PR munkát végző sátán ellenében. És amikor egymásnak a felek megbocsátanak, és összeborulva tudnak imádkozni, és együtt vannak, akkor az az Istentől van, mert nem tud közéjük menni senki sem. Nem tud közéjük férkőzni senki sem. És ez csodálatos dolog, azt hiszem. Aztán még nagyon-nagyon sok mindenről beszélhetnénk, aminek el kellene itt hangoznia, hogy mitől boldog egy házasság. Rájöttünk arra, hogy nem tőlünk, nem az álmainktól, nem az elvárásainktól, hanem akik Istenben vannak, azok boldog emberek. A látszat ellenére is, és a világ ellenére is, és mindenkinek ellenére is boldogok. És meg tudják élni ezt a boldogságot. És rádöbbennek arra, hogy micsoda ajándék a másik ember az én életemben. Éppen erről beszélgettünk valamelyik nap, talán egy fél évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, hogy én annyira hálás vagyok. És aztán Angi is ezt mondta, hogy olyan hálás az Istennek azért, hogy egymásnak párjai vagyunk. És nem azért, mert én egy tökéletes férj vagyok, hanem azért, mert elfogadjuk egymást Isten ajándékaként. És ezt kellene nekünk meggondolnunk, mert ezzel alapozzuk meg a házasság építményét. Az alapot azt nem látják az emberek, amikor egy házat építenek, ugye? Az ben van a földben. Főleg, hogyha hegyoldalban van, akkor jó mélyben milyenbe kell ásni. Ha elmegyünk Balatonszárszóra, látjuk az installációkon, ugye, hogy hogyan épült az az egész intézmény, hogy milyen mélyen vannak ott bent azok a tartályok, meg minden a föld alatt, ugye, ami ott van, láttok a konferencia központban. Tehát, hogy milyen mélyen van az épületnek az alapja. És annak sziklaszilárdnak kell lenni. Mire építjük az életünket? De az egyéni keresztény életünket is mire építjük?
Az úrazalap.
Hogyan?
Az úrazalap.
Az úrazalap. Így van. Az úrazalap. És ez nem egyszerűen egy kegyes klisé, amit most itt elmondunk. Hát az úrazalap. Hanem ez egy nagyon komolyan megküzdő dolog a mi életünk, hogy az Úr legyen az alapja a mi életünknek, mert azt látjuk a magunk köré épült világban, hogy mindenkinek az élete arról szól, hogy azt csinál, amit akar, megvalósítja önmagát, így úgy fogalmazza meg a céljait a saját életében, de azt látjuk, hogy az Úr az alapja. Hát ez megtartó dolog a számára. aztán, hogy hogyan épül föl a mi házas életünk. Az alapra milyen épületet építünk. Olyan csodálatos az, amikor Jézus beszél szintén a hegyi beszédben arról, hogy az okos ember a házát kősziklára építi. És az ostoba pedig homokra. Hogy Jézus nem azt mondja, hogy aki én bennem hisz, annak nem lesznek viharok az életében. Hanem az, hogy lesznek viharok az életében. Gyerekek, ez a valóság. Viharok már pedig vannak. De szikla szilárdon megáll, mert meg van alapozva és meg van építve. Mik ezek a viharok az életünkben? Az, hogy a feleségünk megöregszik. Már a kié, mert az enyém ugyanaz. Mint volt régen. A férfiak deresedni kezdődik, hallottuk. Öregszünk. Családunkban vannak halálesetek. Anyu, apu, nagymama, talán gyermek is meghal. Vannak viharok az életünkben. Valakinek egzisztenciálisan ellehetetlenül az élete a munkahelyén, mert olyan kompromisszumokra késztetik őt, amiket ő nem tud megtenni. Az egyik presbiterünk ezért hagyta ott a munkáját. Mert azt mondták neki, hogy írjon alá egy olyan szerződést egy EU-s pályázatnál, amit aztán nem teljesítettek, de ha ő aláírja, akkor megkapják érte a pénzt. Milliárdokról van szó, és ezt nem tette meg. És egyértelműen elmondta neki a főnök, akkor takarodj innen. És hazament, elmondta a feleségének, imádkoztak, másnap bement, fölmondott. Fél évig volt munkanélküli segélyen, amikor minden pénzét végére elfogyott, és az utolsó nap kapott egy olyan munkát, ami jobb volt, mint az előző. Munkaidőben is, pénzben is, mindenben. Az utolsó pillanatig. Ki tud addig kitartani a házasságában? Az utolsó pillanatig. Bízva abban, hogy az Isten tenyerén vagyunk. Nem véletlenül vagyunk egymásnak. Azt mondja Jézus János evangéliumában, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Számomra ez gyönyörű biztonságot jelent. Hogy nem azon múlik az én házasságom, hogy én nekem rózsaszín köd borult a szememre, amikor Angélát megláttam, és azt mondta, ó, de gyönyörű ez az asszony, mert az is. De hogy csak ő, meg így, meg úgy. Nem, hanem imádkoztam érte, Uram. De most már eleget lelkesedtem emberekért. Hadd ne lelkesedjek már tőled, mutasd meg, hogy kell szeretnem, mutasd meg, kit kell szeretnem, mert én nem tudok. És amikor ideig leborultam, és ideig tudtam leborulni, fél év után ismertem meg Angélát, fél évvel később. Éppen szuplikáltam István bácsinál a gyülekezetben, éppen szuplikáltam, és így fölnéztem szószékről, megláttam Angélát, és mindent elfelejtettem. Igen. Szóval, hogy Isten így akarja szüntelenül, folyamatosan jelen lenni a mi életünkben. Úgyhogy, hát, hogy milyen volt az első 50 év, ezt látjuk magácskán, mert a mosolya látszik Lucfalváról egészen Budaörsig. Az biztos.
Minden fajta.
Viharos.
Viharos is van, mert sziklára építettük.
Így van. És nem a viharok múltak el, mert ehhez az élethez hozzátartozik. Mert sivatagi úton vándorol. Viszont a sivatagban, amikor a nap tűz ránk, amikor nincs víz, amikor nincs élelem, akkor is ott van Jézus. Hát nem erről volt szó. Hát ott volt a víz a sziklában. Csak kérni kellett volna. Ott volt minden a sivatag kellős közepén. Mert az Isten nem azért vitte őket ki, hogy tönkre menjünk. Hány házasulódó embert, vagy hány házasságban élő embert hallok én is így. Összeházasodtam, és azóta nem vagyok boldog ember. Mert ezt nem látja meg, hogy az Isten velük van. És ott van elkészítve a megváltás útja, a felszabadulás útja, a békesség útja, a megbocsátás útja, a kedvesség útja, a szeretet cselekedeteinek megtalálásának az útja, minden ott van elkészítve. Csak annak valóságát, hogy tűz ránk a nap, hogy nincs víz, nincs élelem, stb. Nagyobbnak érezzük, mint az Isten jelen valóságát a mi életünkben. Úgyhogy hogyan fog folytatódni a következő 50 év?
Nem lesz 50 év.
Jó, az egy... Jó, ebben benne volt, hogy nem fog folytatódni. Nem tudom, hogy fog folytatódni. De köszönöm szépen, az egyetlen jó választ megteszed, hogy nem lesz 50 év. De lehet.
Istenű, semmi sem lehetetlen.
Amen. Na jó, átlátok. Szóval a lényeg, hogy
egy dolgot szeretnék a jelenlévőknek a lelkére helyezni. Ne menjen le a napati haragotokon.
Köszönöm. Ez az egyik záró gondolat volt, és olyan csodálatos, hogy benne van ez. Ez szintén benne lesz a mostani, holnapi ige hirdetési alapigényben. Annyira gazdag lesz, hogy ne menjen le. Intézzük el. Nem jó a méreggel elaludni. A mai pszichiáterek eljutottak, a mai pszichológia eljutott arra a szintre, hogy az embernek hogyan kell estére megtisztulnia, hogy nyugodtan tudjon aludni, és hogy mi legyen az első gondolata ébredés után, hogy tiszta legyen az aznapja. Amikor Luther Márton is, ugye a Kiskátéban buzdít bennünket arra, hogy legyen az imádság, és az Isten dicsőítés az első, amikor kinyitod a szemedet, és tedd le a dolgaidat. Benne az énekes könyveikben benne vannak az Luther imádságok. Este, amikor már utána már csak aludni fogsz. És a Bibliában pedig ne menjen le a napati haragotok.
Mi az ébredésünket is imával kezdjük, és azóta sokkal, de sokkal boldogabbak a napjaink. És van egy nagyon kedves könyv. A plébánián kitette az agy... tiszteletes, hogy válogassunk. És ott találtam Szigeti Jenő, ott a Szigeti Jenőnek út a Bibliához, Biblia ABC-je. És minden reggel elolvasunk egy másfél öteles kis gondolatot. Akarat, cél, bölcsesség, szeretet, tehát a minden betűvel kapcsolatban, és akkor mi ezt elolvasunk, értelmezzük, és úgy indul a napunk.
Megimádkozunk.
Igen.
Hát ez nagyon szép.
Tehát a reggel is
így ugyan. Köszönjük szépen. Az imádkozós csapat már biztos, hogy imádkozott, és még talán hajott nekünk egy kis szendvicset, meg a többi más kör is. Köszönjük szépen. Ez Árszónak jó, Szigeti Jenő engem is tanított, és nagyon-nagyon áldásos volt az, amit ő tanított egyháztörténetből nekünk. Drága testvérek, eleve tudtam, hogy amikor János, Szeverény János lelkészbácsi rám osztotta ezt a dolgot, boldogok a házasok, akkor ez egy akkora téma, hogy ezt nem tudjuk teljes mértékben felülelni. Mert még annyi minden kimaradt belőle. De én örülök annak, hogy aktívan részt vettetek, hogy voltak bátor jelentkezők, akik beszéltek és mondták, és biztos, hogy van még, ami bennünk van, belénk szorul. De én azt gondolom, hogy elhangzott egy-két olyan dolog, ami tovább gondolásra tud késztetni bennünket, mindannyiunkat, akárhogyan is, akárhonnan is jöttünk. És köszönöm annak azt, hogy itt voltatok, hogy ebben a teremben így együtt lehettünk, és hogy az egyház hajója biztos, nem olyan, mint az a Lukas matrac, vagy micsoda ott, de nagyon jó pofán néz ki. Hogyha esetleg valaki egy záró gondolatot tudna mondani, én majd imádkozásban befejezném, akkor mert úgy látom, hogy esetleg van, aki még szeretne mondani egy szót.
Na jó, akkor mondom.
Kérlek.
A házasság azért hasonlít a pusztai vándorláshoz, mert a pusztai vándorlás az ideális állapot, hiszen a pusztai vándorlás során Isten töltötte be minden szükségüket. Amikor megérkeznek, jól laknak, eltelnek az élet ajándékaival és azokkal az örömökkel, amelyeket életbe kaptak. A megérkezett ember, jól lakott ember, a megkövéredett színű ember nem lehet boldog, mert a szükséget már többé nem az Úr tölti be, hanem azok a javak, amelyek egyébként az Úrtól valók. Tehát ne féljünk a pusztai vándorlástól, ne féljünk a szükségektől, tudván azt, hogy az Úr betölti mindent.
Köszönöm szépen. Jelentkeztél? Imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert a házastársi közösségben te a javunkat munkálod, és elsősorban és első renden mutatod meg azt a szeretetet és azt a kegyelmet, amelyet te folyamatosan és szüntelenül viseltetsz irántunk, hogy hogyan keresel bennünket szüntelenül, hogy hogyan akarsz jelen lenni az életünkben, hogyan mutatod meg az Isten szándékát és akaratát a mi életünkben, és ezt mi egészen közelről, ez is a te gondoskodásod és csodád, hogy mi egészen közelről pont egy szeretet kapcsolatban tapasztalhatjuk meg, és élhetjük meg egymás felé. Így ábrázolva ki azt, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Urunk, most ezen az órán az lenne az igazi, hogyha bűnvallást is tudnánk gyakorolni, hogy azért elmondjuk előtted azokat a dolgokat, amik eddig kínozták és szenvedtették a házasságunkat. És leginkább azért, mert nem voltunk a te képviselőid ebben a világban, hanem azt mondták, na, ilyenek a keresztények, ilyenek a házasok. És megtanultuk képmutató módon eltitkolni, elfedezni a mi gyengeségeinket a házasságban, és kifelé vigyorogni. De Urunk, szabadíts föl minket arra, hogy nem az a házasság szentségének a megélése, hogy azt megmutatjuk, hogy igen, mi keresztények vagyunk, és mi nálunk is vannak problémák, és akkor mi van? Hanem azt, hogy te győztél bennünk. Te győztél fel. Kiveszed a kezünkből az eszközöket, a fegyvereinket. Lefegyverezel bennünket a te szereteteddel, a te tisztaságoddal, a te szentségeddel. És egymás felé úgy tudunk fordulni, ahogyan te is fordultál felénk. Szeretettel, önfeláldozó szeretettel. Urunk, ennek titkát, ennek fölismert titkát, ennek boldogságát hadd vigyük ma haza. És még annyi mindent készítettél el, ami számunkra, a mai napra. Kérünk, Urunk, maradj velünk, áldj meg minket továbbra is. Áld meg házasságunkat, áld meg családunkat, áld meg gyülekezeteinket. Hát, hogy imádkozni tudjunk ezekért. Hát, hogy önfeláldozó módon tudjunk cselekedni ezekért, ahogyan te is tetted. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Csodálatos vagy. Amen.